Folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány felelős szerkesztőjével. Egy olyan kérdést szeretnék veled megbeszélni, amely szerintem a magyar üzleti életben, meg talán a 100 leggazdagabb magyar fejében is nagyon sokszor megfordul. Nem számoltam ki, de nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy a 100 leggazdagabb életkora is átlagban közel van a 60-hoz, vagy meg is haladja azt. Vajon felkészülnek-e a generációváltásra? És ezt mondom, nem csak ebben a százas körben érvényes, hanem ennél jóval nagyobb üzleti körben is, KKV-szektorban is. Azt hiszem, hogy ez a kérdés valahogy ott van a levegőben most már évek óta. De beszélünk róla, itt a 100 leggazdagabb esetében kevés helyen látom, hogy az eredeti tulajdonosnak a vagyonát, vagy a vezetését átvette valaki. Hogy látod ezt a kérdést?
Az egyik legfontosabb problémáról ejtesz most szót, vagy azt vetett fel, a generációváltás az nem csak itt, az egész világon nagy probléma. Vannak olyan felmérések, miszerint 10 generációváltásból 8 sikertelen. Tehát 8 bebukik. Világszerte, nem Magyarországon, világszerte. Szerintem a helyzet itthon még rosszabb.
Mert ugye ezek első generációs nagyvállalkozók, ugye? Tehát majd, hogy nem ugye a rendszerváltás idején indultak el ezen az úton.
Vagy egy picivel előtte.
Vagy egy picivel még előtte is, mondjuk Széles Gábor, Csányi Sándor esete, ugye?
Mondjuk a Csányi generáció. A Csányi generáció az érdekes, mert ugye az idei kiadványban is van ennek némi vetülete, némi nyoma. A Csányi vagyona is 160 milliárddal nőtt tavaly óta, és ez annak tudható be, vagy annak is betudható, hogy a Szingapurban levő befektetési cégét hazahozta, és csinált belőle egy családi alapítvány.
Jó, erről később akarok beszélni, most maradjunk a generációváltásnál, mert később ez egy fontos ez is a kérdés lesz majd. Mondjuk nála összefügg a két kérdés.
Abszolút, ugye mondjuk a bankvezér két fia
az már nagyon
benne vannak, és nagyon jelentős pozíciót töltenek be az OTP-be.
Sőt, a piacon ugye suttogják, hogy lehet, hogy az egyikük át fogja venni ugye a banknak a vezető szerepét. De ez csak suttogják.
Nem lennék a helyében. Megmondom miért. Egy nagy ember árnyékából kinőni egy gyereknek borzasztó nehéz. Ezt én is tapasztaltam, nem magamon, hanem láttam osztálytársaim, gimnáziós osztálytársaim.
Jó, ez a sportolóknál, esetében. Focistáknál, stb. Mindenütt érvényes.
Mindenütt, de a gazdasági élet az mégis speciális, mert...
Jó, de
mert,
itt vannak azért külföldi tapasztalatok, ahol azért Rockefeller meg egyebeknél, ahol működőképes volt a dolog.
Igen, működőképes volt, ez kétségtelen. Vannak jó példák is. Döntően rossz példák vannak, és ez nem csak azért van, mert a gyerek nem akar reggel 8-tól este 6-ig benn lenni a munkahelyen, és nem akar az év 12 hónapjából 13-at dolgozni, hanem azért is, és most ez nem a felelősség áthárítása, hanem ez az egész környezet, ami körbevesz minket a világon, ismét nem csak Magyarországon, ez minden az ellen szól, hogy valaki fölgyűri az ingeujját és dolgozzon. Minden amellett szól, hogy elkölteni, ami ma bejön, lehetőleg még éjfél előtt. Tehát ilyen a motiváció teljes hiányával dolgozni és megpróbálni, imitálni, továbbvinni a sikert, nagyon nehéz.
Igen, igen, igazad van, de ugyanakkor azért van egy felelősség, és lehet, hogy azért a 100 leggazdagabbak közé tartozók érzik azt a felelősséget, hogy azt, amit létrehoztak, azt nem szabad engedni elenyészni. Tehát valószínűleg ugye Csányi Sándornál, meg sok másnál is ez így van, hogy azért valamit mi megteremtettünk, bár azt mondják, hogy az első generáció felhalmozó, a második meg ugye a elpazarló, vagy hogy mindenki, és a harmadik generáció, amelyik aztán ismét talpra tudja állítani a dolgokat, legalábbis én erre emlékszem. De itt van egy felelősség, van egy komoly cég. Ezt a céget lehetőleg nem csak megőrizni kell, nem gyarapítani. Látod, hogy ennek van egy rendezett módja tulajdonképpen ebbe a 100 leggazdagabbak körében?
Hát rendezett mód, mint olyan nincs. Rendezett módok vannak. Tehát van sokféle lehetőség, ami mondjuk egy másod vagy egy harmadgenerációs vállalkozó, üzletember, milliárdos, húzzuk alá a megfelelőt, előtt áll. Többféle lehetőség van, és szerencsére azért a helyzet már sokkal jobb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert a tanácsadók, a privát bankárok, a vagyonkezelők felkészültek erre a kérdésre, jó részt meg is élnek ebből a...
Jó, igazad van, és én ki is írtam egy nagyon fontos idézetet. Jelenleg 131 ezer olyan cég van Magyarországon, ahol minden vezető 60 év feletti.
Ne viccelj, tehát, ez megdöbbent
tehát
engem
ezért
is.
Ezért a generációváltás hazánkban még nem történt meg.
Nem is, így van. Így van.
Ma ebben tehát ez igazolja azt, hogy miért van szükség olyan segítőkre, idézőjel zárva, igen, akik segítik ezt az egész generációváltást. Igen,
és akiknek megvan ez a jó gyakorlatuk. Tehát azt mondja, hogy most mondok egy hülyeséget, de lehet, hogy találó lesz. Szóval magának, kedves uram, van egy alumínium öntödéje, amit a mit tudom én, motor, alumínium motorblokkokat gyárt a világpiacra ide. Alkalmaz 500 embert, árbevétele ennyi, az éves nyereség ennyi, az éves beruházási igény ennyi. Tehát ezek azok a bóják, amik le vannak tűzve. Mit lehet csinálni akkor? Megnézem, hogy másút, mondjuk Mexikóba, Portugáliába, tehát Magyarország ipari-gazdasági fejlettségével, úgy nagyjából összevethető államokba, hogy működik ez? Ugyanebben a szektorban, ugyanez a generációváltás kérdéskörében. És akkor lehet, hogy tud valami olyat mondani, hogy figyeljen, ez a mit tudom én, milyen család, akkor ezt és ezt csinálta. Természetesen nem lehet lemásolni, de elindíthat egy olyan gondolkodást, hogy aminek az eredménye egy siker lehetne, vagy lehet.
Hát igen, valóban nem nagyon látni a világban se erre nagyon-nagyon jó példákat, de hát nyilván ennek ki kell alakulnia, ki kell fornia magát, és akkor most térjünk arra rá, amit már részben említettél, ami összefügg az utódlással is, és ezt a 100 leggazdagabb két szereplőjénél is láttam a szövegben, az egyik ugye Csányi Sándor, amit utaltál, hogy létrehozzák a családi vagyonkezelő alapítványt, ugye Family Office-nak hívják ezeket, akik valamilyen módon azért arra törekednek, hogy a vagyont, vagy a vagyon egy részét, azt még az unokák is élvezhessék.
Igen, ez nagyon jó pofa dolog. Ugye ennek bevallott vagy nem bevallott célja az, hogy ne verjen a fenekére 5 év alatt a vagyonnak az utód.
Hanem a közvetlen utód.
A közvetlen utód, a fiú, leány vagy valaki. És ezért egy olyan konstrukciót alakítanak ki, hogy egy menedzsment vezeti ezt az alapítványt, az alapítvány működését, befektetéseit megfelelő és megfelelően díjazott szakemberek vezetik, az utódok pedig havi apanást kapnak. Slussz, semmi mást.
Igen, de azt hiszem, hogy egy része ennek az úgynevezett családi alapítványoknak az, hogy a vagyon egy bizonyos részét nem lehet soha eladni. Most mondok egy példát, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így van, a Csányinál mondjuk azt, hogy a Bonafarmot. Mert az OTP az egy tőzsdei cég, az egy más történet.
Így van.
Tehát ugye a tőzsdén lévő cégnél bármi megtörténhet, de a Bonafarmot lehet, hogy arra kimondják, hogy azt nem lehet eladni.
Az igaz, amit mondasz, de attól még nincs kizárva egy csőd.
Persze.
Tehát, hogyha ezt a céget, vagy ezt a cégcsoportot úgy vezetik, hogy az nem működik normálisan, akkor egy elhúzódó, vagy egy rövid agónia után becsődölhet. És akkor annyi. Hát tehát nincs biztos védelem még a milliárdosoknak sem, meg az utódaiknak sem.
Igen, gondolkodtam azon, hogy külföldön ugye ez hogy működik, majd szerintem ezzel jobban meg is kell ismerkedni, de azt hiszem, erre azért vannak példánk, ugye a Rockefeller alapítványról tudunk, meg más alapítványokról is, amelyek működnek. Nem tudom, hogy ezek tulajdonképpen családi vagyonkezelő alapítványok, vagy más céllal jöttek létre, de azért ilyen konstrukció már elég régóta van a világon. Persze. Tehát van modell, nem kell kitalálni.
Így van, ez oké, van modell, de az a baj, hogy a világ egészen érdekes és gyors módon változik. Tehát az a modell, ami működött a 20. században, az most már ebben a 21. században már biztos, hogy nem működik olyan formában és olyan mechanizmussal, mint annak idején. Tehát itt valamit kell csinálni, ezt mindenki látja, de a bölcsek kövét még szerintem senki nem találta meg ebbe. Vannak megoldások, vannak kisebb-nagyobb sikerek, vannak kisebb-nagyobb kudarcok, de szerintem inkább az utóbbiak dominálnak. Tehát én mondjuk nem kell messze menni Ausztriába. Hogyha valaki most elhatározza magát, és beül a számítógép elé, és azt mondja, eladó szállodák Ausztria, körülbelül 3000 hotel talál eladót. Egészen egyszerűen azért, mert az örökösök azt mondják, én nem fogok 7-14-be dolgozni, nem fogom magamat ebbe a hotel szakmába fölőrölni, inkább eladom, és elmegyek Ibizára, és elmulatom a pénzt 20 év alatt. Aztán a gyerek csinál, amit akar. Tehát van egy ilyen...
Magyarul az eladásból megél. Vagy bérbe adja is az eladásból, vagy a bérleti díjból megél.
Ki? Itt megint az van, hogy szerint, és most nem akarok demagóg lenni, leértékelődött, én úgy látom, leértékelődött a munka értéke, becsülete, mondjuk így. Tehát korábban 10 évvel ezelőtt mindenki marketing menedzser akart lenni, most mindenki blogger akar lenni, vagy influencer, tudom, hogy mit jelent,
igen, az de meg lehet belőle élni. Egy sajátos formája.
De az nem értékteremtés, az kereset, abba értéket találni szerintem igen. Nagyon nehéz.
Igen, érdekes, amit mondasz nekem, az unokaöcsém Németországba dolgozik, ilyen egyenes alagutakat fúr, ami azt jelenti, hogy föld alatt nem kell fölbontani a betont, és alatta megfúrják, ugye, hogy oda betegyék a kábeleket, és azt mondja, Németországban itt senki nem akar már fizikai munkát végezni. Nagyjából ugyanezt mondja, mint amit te mondtál. Ez fizikai munkára vonatkozik. Nagyon érdekesek valóban ezek a folyamatok.
De nem csak fizikai munkát nem akar végezni. Semmilyen munkát nem akar végezni. Bocsánat, elnézést, ha valakit ebben megbántottam a kedves hallgatók közül.
Jó, van még egy kis időnk, és engem nagyon érdekel, hogy a leggazdagabb magyarok mennyire veszik ki részüket a jótékonyságból, azaz a karitatív tevékenységből. Ugye ez egy visszatérő kérdés a beszélgetésünkben. Én mindig elégedetlen vagyok a leggazdagabb magyarok ebbéli tevékenységével, és nem értem, hogy ebben miért nem tudják követni a nyugati példákat, mert erre azért vannak.
Persze, és ebben van zsinórmérték. Tehát van Nyugat-Európában teljesen elfogadott, Egyesült Államokban, Nyugat-Európában teljesen elfogadott az a zsinórmérték, hogy a jövedelmemnek a 10%-át erre fordítom. Az már megint más, hogy az senkit nem érdekel, hogy mire, de ez egy ugyanolyan kötelezettség, mint hogy mondjuk bemegy valaki egy boltba és köszön. Tehát, és ez itt nem működik.
Azért, mert nem tudják leírni az adóalapból, ahogy a fejlett nyugati országokban leírható?
Leírható egy jó része.
És Magyarországon nem?
Nem. Magyarországon nagyon nagy része nem. Tehát magyarul az állam felelőssége is tetten érhető, ez ebben teljesen igazad van, de nagyon sokszor Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt teljesen megszokott volt, hogy valami gazdag ember vagy cég azt mondta, most én jótékonykodom, adok x millió forintot, és akkor megnézem, hogy milyen a megjelenése. Hány labba jelent ez meg? És amikor engem megkérdeztek ilyen esetben, azt mondtam, bocsánat, ne haragudj, most te jótékonykodni akarsz, vagy olcsón akarsz hirdetést venni. A kettő nem ugyanaz, mert aki jótékonykodik, az ne várja el azt, hogy ez lapok címlapjára kerül. Azt tegye az ön azért, mert a jótékonyság a közösségi felelősségvállalás miatt tegye, ne pedig azért, hogy ez hány helyen jelenik meg.
Nincs hagyománya ennek Magyarországon, tehát mondjuk 1945 előtt sem működött?
De egy 45 előtt működött. Hát gondoljunk csak arra, egyetlen egy. Weiss Manfred ugye a gyárába nem csak, hogy munkás lakásokat épített, nem csak, hogy a lányok, amikor férhez mentek, a kelengyét tőle kapták meg, de saját egészségügyi rendszere volt a Weiss Manfred műveknek. Hát nem véletlen, hogy Weiss Manfred halála után még évtizedekkel is a legendája működött, mert a munkások, az ott dolgozók érezték, hogy az az ember, aki őket alkalmazza, vagy alkalmazta, az nem csak a munkaerejüket, a vérüket, az izom munkájukat, az agyukat vette meg, hanem gondoskodott is róluk egy kicsit. És ez nagyon, nagyon mély volt, főleg akkor mondjuk az elmúlt évszázad 20-as, 30-as éveibe, amikor még a közgyógyellátás, a biztosítások, a lakásépítés mind nem voltak olyan szinten, mint most. Tehát van jó példa itthon is, csak követni kéne.
Igen, hát valóban követni kéne. Végül arról is szeretnélek kérdezni, hogy ugye az a vagyon, ami itt megjelenik, több tíz, esetleg több száz milliárd, ugye az nem készpénzben mérhető vagyon. Tehát, hogyha valaki holnap értékesíteni akarja, akkor az nem annyi, mint amennyi.
Sokkal kevesebb. Persze. Persze, sokkal kevesebb. Ez egy nagy, ugye az emberek nagy része, amikor a pénzről beszélünk, akkor egy nyitott páncélszekrényt képzel maga elé, tele vastag zöld hasúakkal, vagy 20 000-esekkel. A vagyon ennél sokkal tágabb értelemben.
Tehát ez
dolog.
Attól függ, ugye, hogy a piac értéke mennyi, és ahogy mondtad, ha a tőzsdén mérik meg, akkor lehet, hogy egyik évben nagyon nő, másik évben pedig adott esetben stagnál vagy csökken, de ez vonatkozik nem tőzsdei cégekre.
Persze,
ugye?
Persze. Hát természetesen valaki, maradjunk az előző példánál, robbanó motorokhoz gyártott kábelkötegeket, nem biztos, hogy jövő évben is ott áll, amikor már a robbanó motorok iránti keresletre csökken a felére.
Vagy hogyha építőipari cége van, és éppen Magyarországon 2023-ban az építőipar, hogy is
hát
mondjam,
ez
betegeskedik, akkor mi lesz a cégével?
Egyébként ez már megindult ez a folyamat, tehát megindultak a leépítések az építőipari cégeknél. Kérdés, és nagy kíváncsisággal várom azt, hogy a 23-as eredmények a nagy építőipari cégeknél hogy alakulnak.
És ugye ebben a társaságban elég sok NER típusú cég van, ugye az építőipari vállalkozók közül.
Igen, igen, nagyon sok, ami a fennmaradó meg külföldi.
Hát köszönöm a beszélgetést Szakonyi Péternek, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány felelős szerkesztőjének. További szép napot kívánok neked.
Én is köszönöm a beszélgetést, Pali.
A mai műsor elkészítésében Ballai Tamás működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.